Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazin műsor, a mai vendégem Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. Fantasztikus egyébként, amiről az előbb beszélgettünk, és annyira örülök, hogy ide lyukadtunk ki, mert hogy ez akkora üzenet lehet azoknak, akik egyrészt vezetőként dolgoznak, másrészt meg el szeretnének valamit érni az életbe. Mert szerintem borzasztóan fontos az, hogy mit gondolunk saját magunkról, és nagyon sokan nem tudják azt, hogy mennyire fontos az, hogy mit gondolnak saját magukról. Mert hogy nem nagyon vannak visszajelzések ma az életben. Általában ami visszajelzés, az negatív, ami meg rombolja azt a képességünket, hogy elmerjük azt hinni magunkról, hogy egyébként, ha megvan ez a lopogás, ez a tűz, akkor igenis sokkal többre is képesek vagyunk, mint amennyit mi gondolunk magunkról. És hogyha van valaki, aki kívülről ezt a képességünket meglátja, még hogyha mi nem is vagyunk annyira tisztában ezzel, és van arra lehetőségünk, hogy teret kapjunk a bizonyításra, akkor ilyen sikereket lehet elérni. És ez hogy fantasztikus eredmény szerintem.
Siker az, ugye a siker szó az a nagyon-nagyon sokat használják mostanában a siker és kudarc szót. És én nem is nagyon használom a siker szót. Én eredményt használok, illetve megtorpanást használok a kudarc helyett. És nem azért, mert nem merem kiejteni ezeket a szavakat, hanem azért, mert azt gondolom, hogy a sikerességnek annyi összetevője van. És azt persze pénzbe is ki lehet fejezni, persze hatalomba is ki lehet fejezni, de amikor az ember mondjuk átesik egy színműtéten, és nekem sajnos volt hozzá alkalmam, akkor az ember egy csomó dolgot azért átrajzol. Tehát a helyi értékeket átpakolod akkor, amikor fáj, akkor mindenkinek fáj, akkor te lehetsz bármilyen nagy ember, lehetsz te világ legbefolyásosabb embere, amikor fáj, meg amikor helyzet van, akkor az mindenkinek pont egyformán fáj, akár valaki nagyon nagy helyen van, akár nagyon nem jó helyen van. És én szerintem ez az, hogy melyik részét engedi ki magából az ember, ez egy olyan műsor, én úgy jöttem ide, Vanda, hogy ez egy, hogy nem az üzleti aktor képet érdemes kibeszélni, hiszen nem is erről szól sem az ő műsora, sem ez az adásidő sem erről szól, hanem inkább talán arról, hogy nem feltétlenül mondok megint két egy ellenpéldák, vagy ilyen párokat, ilyen szópárokat, hogy agresszivitás, türelmetlenség, dű, kemény fellépés, keménység. Rám sokszor mondják, hogy türelmetlen vagyok, mert gyorsan reagálok. Én szerintem azzal kár vesztegetni a másik idejét, hogy mire kinyugi végre a kérdését, én már régen megválaszoltam neki. Legutóbbi példa, oda jött valaki, hogy egy negyed órát szeretne beszélni, és akkor elkezdtem mondani, és 2 perc után belevágtam türelmetlenül, és mondtam neki valamit. És akkor ezzel meglepődött, csöndbe lett, folytatta tovább, kizökkent gondolom, de próbálta fölvenni a fontot, és folytatta tovább. És eltett 10 perc, és akkor föltette a kérdést. Mondom, nézze, csak az egy kérdésem van, amikor emlékszem, mit mondta magának 8 perccel ezelőtt, vagy 7-8 perccel ezelőtt? Hát igen, azt tetszett mondani, hogy ez volt a kérdésére a válasz. És mondom, elhiszi nekem azt, hogy ha 2 perc alatt nem látjuk át azt, hogy mit akar a másik, akkor egy óra alatt sem fogom átlátni. És nem azért, mert türelmetlen, agresszív és könyörtelen vagyok egyszer, azért, mert kialakul az emberbe az a fajta rutin, hogy viszonylag hamar levágja azt, hogy mi az, ami miatt keresik. Főleg, hogyha egy olyan helyzetben van, amikor ugye mi pénzekről próbálunk döntéseket hozni, próbálunk segíteni a vállalkozásoknak, és én igazából akarok segíteni. Tehát mögöttünk van 20 év, több mint 20 év van mögöttünk. Mögöttünk van 10 000 milliárd forintos hitelkér. Csak a múlt évben 80 ezer vállalkozás volt nálunk. És szerintem nem szabad azzal vesztegetni a másik idejét, úgyis szívességet kér, úgyis valamiért jön, akkor annyi dolgot engedjen meg nekem bárki, derüljön ki az, hogy én vagyok-e az ő embere, hogy jó helyre jött. Mert ha nem, akkor neki is fölösleges, meg nekem is fölösleges. Ezt nagyon sokan veszik annak, hogy most én türelmetlen vagyok és agresszív, de én azt gondolom, hogy ezzel csak próbálom a saját időmet, az én időmet is, most hogy nem én időmet, hanem az én időmet is valami módon megmenteni, mert ahogy ő is elvárja azt, hogy én ne vegyem el őt a családjától, az egyebektől, akkor talán ez egy közösen elvárható dolog. És ez nem udvariatlanság, ez egyszerűen egy racionalitás, hogy most akkor szeret az ember élni is, és nem csak azt, hogy most akkor valaki másnak segít, akkor dolgozunk, és amikor csináljuk, akkor viszont tényleg tudjunk segíteni. De ez kiderül hamar. És ahogy vezetővé válik az ember, és én nagyon fiatalon lettem, lekapogom vezető, és én ezért 21 pár évesen, nekem az első feladat, vagy rettenet feladat volt, hogy fel kellett mondani embereknek egy cégnél, és egy létszámleépítést kellett elvégezni. Nem volt, csak 4 embert kellett elbocsájtani, de volt egy olyan hölgy, akinek volt egy fia, és neki tényleg kenyére kellett a történet. Utána sok-sok évvel később egyébként megkerestem, majd találkoztam vele egy ilyen egy ilyen céges emléktalálkozón, és azt mondta, hogy végül is sikerült talpra állni viszonylag hamar, de nekem azóta is bennem van az, hogy amikor az első feladatod az 27 éves, 26 évesen, hogy mondjál föl egy 50 éves asszonynak, akinek van egy beteg fia, azért az nem egy jó feeling, és lehet, hogy felkeményedik az ember, de sosem tud annyira felkeményedni, hogyha valaki egy érzelmes ember, még hogyha rejti is, meg takarja is, hiszen a munkája nem teszi lehetővé azt, hogy ő érzelmesnek látszon, attól még egyébként lehet valaki remek szakember, lehet valaki nagyon kemény ember, de néha el kell tudni engedni az érzelmeit is, és legalább otthon, a gyerekeivel. Mi az értékmérő, azt kérdezte, nekem mindig a gyerekek, a fiam, meg a két lányom, és nagyon eltérő életkorban vannak, 30-20-10, tehát nagyjából így, most kis túlzással, és mindegyiknél más és mások a prioritások, de egy biztos, hogy talán az a legfontosabb, hogy nekik mit adsz át, és nem a vagyon a kérdés, adsz nekik egy segítséget, hogy iskolába hova küldöd el. Rettenetesen fontos. Mindenki olyan iskolába, olyan óvodába járt, ahol szerintem nagyon sokat tudtak kapni. Kapnak-e egy induló, egy lakásba való beszállást, vagy egy kis segítséget, az nagyon jó, mert nekünk nem volt ez meg. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem ezek nem a vagyontárgy az igaz, hanem azt, hogy milyen érték tudatot adsz át az embernek, a fiadnak, lányodnak, és hogy föl sem merült mondjuk a lányomba, aki több nyelven beszél, diplomákat végzett el, ELTÉ-t, Corvinuszt. Fel sem merül benne az, hogy külföldre akar menni, mert azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy itthon is meg akar felelni, és ez nem azt jelenti, hogy megijedt, mert kint dolgozott Washingtonban gyakornokként, tehát nyugodtan maradhatott volna 5 hónap helyett 12 hónapot, és azt mondta, hogy megvolt, tapasztalat, tökére köszöni, le tudta tenni utána a spanyolt is, nem csak az amerikait nyelvvizsgát, és szerintem ezek fontosak, hogy milyen értékeket vesz át az ember, de mit tudsz átadni a gyerekeinek, mik azok az elemek, amik fontosak, hiszen olyan nincs, hogy mindig csak boldogság van, meg olyan is mindig boldogtalanság van, mindig, ez egy változó helyzet, nincs azt, elmúlik, görög bölcs azt mondta, minden elmúlik, a jó is, meg a rossz is. És ugye az is egy mondás, régi mondás, hogy minden hullám az óceán része, de a cunami is, meg az apá is. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy sima víz, vagy éppen helyzet van. Mit adsz át? Mik azok a boldogság cseppek vannak? Mindig lehet örülni valaminek, mindig vannak jó részek az életében az embernek. És mindig vannak olyan részek, akik esetleg nem olyanok. És akkor ez a kérdés, hogy minél több ilyen boldogság cseppet tudsz gyűjteni magadba, és azok adnak-e töltést arra, hogy menjen tovább ez az egész. És ez a boldogság csepp, ebből ha több van, az nagyon jó. Hogyha kevesebb van, akkor próbálni kell többet szerezni, és ezeket az élvezd azt, hogy jól vagy, hogy egészséges vagy, hogy, mert mondom, lehetsz bármilyen gazdag, amikor az egészséggel baj van, akkor mindegy, hogy te gazdagon vagy beteg vagy szegényen vagy beteg, ott nem számítanak a rangok az ágyban, amikor jön az infúzió, akkor mindegy, hogy te most mekkora ember vagy.
Ez a tapasztalás, amiről most ugye beszélt ön is, ez, és azt is említette, hogy azért a prioritásokat is átírja egy ilyen megélés, ez mit változtatott, min változtatott, mi lett fontosabb? Egy idő után, ahogy távolodik az ember egy ilyen tapasztalástól, például egy betegségtől, például egy ilyen, akár egy életmentő műtéttől is, ahogy jönnek újra a hétköznapok, hajlamos az ember visszaesni a mókuskerékbe.
Ez így.
És akkor, ahogy távolodik, ugye időben ez a történet, úgy halványodik annak az emléke is.
Ez így van, és ez nagyon fontos egyébként, hogy ugye mindenki visszaesik. Én megfogadtam akkor mindent a műtét után, hogy én most már visszaveszek, és aztán visszaesek. Pörpörögök, és akkor onnantól kezdve megint elfelejtem, és akkor rám szól valaki, akkor még neki is ugrok, hogy hagyjál meg, mert én tudom. Aztán egyébként most több embert elbíztattam arra, hogy kérem, hogy szóljanak rám, és hogy feküdjenek keresztbe. Ugye nagyon nehéz az embernek a közvetlen kollégáit felkérni, van egyfajta aláfölrendeltségi viszony. Elmondják egyszer, hogy nem kéne főnök, nem kéne Laci, nem kéne ez. De azért az jó, oké, majd én eldöntöm. Jó, köszi. A családdal is az van, hogy a családban is az ember azért fölemeli a hangját. Tudom, oké, értem, mondtad már, oké, majd így fogok csinálni. Több olyan barátomat felkértem arra, hogy ha látják, hogy megint visszaesek, akkor jöjjenek oda, és adjanak egy pofont. Vagy mondják azt, hogy álljál már le. Vagy mi kell még ahhoz, hogy leállj. De erreiket egy ilyen beszélgetés is abszolút alkalmas. Mert most eszembe jutott olyan dolgokat, amiket, mit tudom, az elmúlt fél évben például nem csináltam meg, hogy tényleg állj már le, hát most hova? És ugye mindig van feladat, mindig van, amit csinálni kell, amit érdemes csinálni, ami földobja az embert, ami adrenalint ad nekem, viszi előre, újabb és újabb ötlethegyek vannak. És ugye ez a visszaadás is egy fontos dolog, hogy, hogy ugye az ember, ha már elért egy bizonyos kort, vagy tudást, akkor valahogy föltámad benne az, hogy esetleg ezt továbbadja, vagy átadja másnak, mentoráljon, hogy ezt a szakszóval használjam ezt, de igazából inkább az van, hogy most akkor próbáljon átadni valamit abból, amit összeszedett. És nem csak pénz, tudás, tapasztalat, bármi. Én túl vagyok ilyen generációváltásos történeten is, és én a generációváltásba beleszerettem, mert hogy ugye mindenki erről beszél most már 5-6-8-10 éve, de azért lábon kihordani egy generációváltást, vagy kettőt, azért az összességében nem az a kategória, és én attól tartok, hogy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Az a sajnos az a szám az bejön, ami egyébként külföldésében 10-ből egy, ha bejön, akkor jó, kettő nagyon nehezen jön be, mert majdnem mindig van visszafordulás. Tehát ez az elengedés, ez nagyon nehezen megy az átadónak. És nekem van egy olyan feladatom, hogy én szeretnék átadni tudást másoknak. Ezért is van az, hogy belecsaptunk olyanba, hogy ha már egyszer van lehetőségünk arra, hogy segítsünk, nem csak finanszírozással a vállalkozásokon, meg a mikro-kicsi vállalkozásokról beszélgetek, nem a nagyvállalatokról, akkor ne csak pénzben próbáljunk meg segíteni, pénzben is, finanszírozásban is, de ami esetleg összetudunk szedni forrásokat, külsős, belsős forrásokat, azokat fordítsuk át arra, hogy tanítsuk meg a vállalkozókat egy csomó dologra, ha kérik, ha nem kérik. Mert szerintem az a tudás az fontos, ami arról szól, hogy most akkor hogyan kell dolgoznod, hogyan kell csinálnod, hogyan kell pénzügyileg tudatossá válni, mert azért ez a Covid, meg ez a két válság, sőt most már ugye volt a 2008-as, akkor mindenki szentül fogadkozott egyébként, hogy ő mostantól kezdve tudatos lesz, racionális lesz, aztán jött a következő egy év, és mindenki visszaesett. És volt 8 jó évünk, mindent el lehetett adni, mindenkinek dübörgött a biznisze, mindenki elfelejtette azt, hogy 2008-ban, 9-ben, 10-ben mennyire féltünk, hogy bedől a világ. Aztán jött a Covid, az volt a következő pofon. És akkor utána az viszont hétfőről kedre jött, és nagyon másfajta válság volt. Ott is mindenki megesküdött az anyja életére, hogy már pedig ő mostantól jó fej lesz. Ez jött az első hullámnak vége, volt mindenki fellélegzett, mindenki elkezdte gyorsan költeni a pénzt. Nagyon megváltozott meg, és itt a második hullám, akkor már megint megrettentek az emberek. Akkor már azért nagyon-nagyon átment egy durvába a Covid. Jött az energiaválság, jött a háború, jött az infláció. Azért ez 4 éve tart ez a mutatvány, és én most érzem először azt, és most vágtunk mi is abba bele, hogy most van arra fogadókészség az emberekben, hogy ezt talán átgondolják, és óvatosabbak legyenek, és hogy miért nem volt az, hogy 20 éven keresztül senki nem csavarta le a villanyteste, és mindenki búgatta a fűtését, akkor is, ha nem kellett, és tök jó, és kinyitotta inkább az ablakot, és fűtötte az utcát. Szerintem az egy fontos dolog, hogy ha mi tudjuk azt, hogy szerintük a vállalkozásoknak mik a problémáik, és tudunk rá adni valami fajta javaslatot, nem megoldást, mert nem tudom megoldani helyett az életét, de el tudom mondani, máshogy csinálta, és hogyha magáévá teszi, oké, ha nem teszi, akkor az ő döntése. Akkor én azért azt gondolom, hogy ez a feladatot nekünk föl kell vállalni, hogy mi egy olyan alapítványt is csináltunk, ahol a pénzügyi tudatosság, szemléletformálás, vállalkozás, fejlesztés is benne van. És vannak benne olyan, hát én ezt úgy hívom, hogy szubcsoportok, de ez a finom neve, azok a csoportok, akiket úgy senki nem teszi fókuszba. Egyik a generációváltás, amit az előbb mondtam, a másik a női vállalkozók, akikben rettenetesen hiszek. És tudom azt, hogy abszolút nincsenek értékén kezelve, tehát nem, még most sincs az, hogy egyenértékes egy női vállalkozásnak a vezetője, vagy a tulajdonosa, mint egy férfi, teljesen inkorrektnek tartom. Ez a női vállalkozás, nekem, én ebben nagyon-nagyon hiszek. És a másik két csoport az pedig a kezdővállalkozók, akiket élő bank nem finanszíroz, tehát senki nem kap. Egy új cégnek, egy most startupnak hívják őket, de itt nem csak a startupos zsenikre kell gondolni, hanem azokra, és ma kezdik el a vállalkozást, és csak egy ötletük van, vagy csak egy szándékuk van, de igazából nincs hozzá semmi tudásuk. És a negyedik csoport az pedig a fiatal vállalkozók, akinekben szintén hiszek, és én nagyon azt gondolom, hogy bennük a jövő, még akkor is, hogyha megy ez a betűháború, hogy most XYZ, meg én tudom, hogy mi vagyunk a boomerek, meg mindent tudok, de azért azt látom, hogy az XYZ-ben is óriási vál. Látom a 9 éves kislányomat, hogy ő hogy kezeli a műszaki cikkeket, és ő hogyan kezeli, és hogy pörgeti egy éves kora óta az iPad-et és egyebek. Látom a fiam, aki ráadásul műszaki beállítottságú és számítógép gurú, és egyébként villanyszereléshez is zseniálisan ért, és az teljesen más, és közöttük csak 10 év van, és mégis egy teljes generáció különbség van, és az a mentalitásban is, és imádják egymást, de ettől függetlenül látom azt, hogy teljesen más a gondolkodása. De én hiszek abban, hogy ezek a fiatal srácok, lányok, ezek abszolút olyanok lesznek, mint mi is voltunk 15 évesek, 16 évesek, és lettünk, akik lettünk, az ő, mi anyáink is voltak valakik, és lettek, akik lettek, csak ugye meg kell szokni azt, hogy mindig van valami váltás. Amikor bejött a mobiltelefon, az mekkora váltás volt, bejött az internet, mekkora váltás volt. Most itt állunk az AI-nál, ez a mesterséges intelligenciánál. Ne legyen kétségük, hogy ez az AI, ez mindent ki fog forgatni a sarkaiból. Mi foglalkozunk vele egy éve. De ugye az AI az mindenki számára olyan volt, ez a mesterséges intelligencia, hogy biztos a NASA-ba ottan AI-kodnak. Aztán, amikor ott van a mobiltelefonom $29.99-re, ChatGPT 4 vagy 5, akkor azért már azon gondolkodunk, hogy most akkor gyakorlatilag mindent tud helyetted. Aztán majd, hogy átveszik hatalmat, reméljük, hogy nem, de ettől függetlenül. Tehát ezt a négy ilyen csoportot mi nagyon-nagyon szeretnénk külön kiemelten, mert iszonyú fontosak, iszonyú nincsenek fókuszba, generációváltás, női vállalkozó, kezdővállalkozó és fiatal vállalkozó, és ez ennek mi feladatunk van. Nekem személyesen is van vele feladatom, mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy ha van egy működő rendszer, van egy olyan program, ami abszolút bizonyította azt, hogy lehet egy bizalmi termék, a Széchenyi Kártya egy bizalmi termék volt mindig is. És elhiszik a vállalkozók nekünk azt, hogy mi tényleg segítünk nekik. Ma voltam egy országjáró turnénk, nem tudom, hanyadik állomásán, az elmúlt hetekben most országjárunk, és oda jön hozzám az előadás után, meg a beszélgetés után oda jött hozzám, hát vagy 8 vállalkozó. És mind elmondta a saját problémáját, ami egyébként tényleg lehet, hogy egy telefon, lehet, hogy nem is tudom megoldani. Sőt, volt olyan, akkor azt mondtam, hogy hát ez én nem értek, de tényleg nem értek hozzá. De nagyon sok olyan dolog van, amiben segítenünk kell nekik, és ez nem csak egy zászlóra tűzött feladat, hanem ez egy érzelmi kérdés is. Megint az 5E, hogy érzem-e azt, hogy nekünk segítenünk kell az embereknek, és az emberek egyenlőit ilyen szempontból a vállalkozóknak.
Beszélünk az előbb arról, hogy azért önnek is szüksége van arra, hogy azok, akik önt szeretik, és akik önt körbeveszik, azok jelezzék, ha kívülről azt látják, hogy már most ez annyi munka, annyi megterhelés, hogy ez akár önre is veszélyes lehet. Nekem meg az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy mennyire fontos a ilyen értelemben a család, a családnak a bázisa. A másik kérdés, hogy beszéltünk itt a vállalkozásokról, a sikerességről, vagy nem sikerességről, de mondjuk az eredményekről, beszéljünk a másik oldalról is, hogyha le kell írni valami veszteséget az életben, akkor ön azt hogyan teszi meg?
Ugye az, hogy megáll-e az ember, amikor szólnak neki, ez a nehéz. Ebben valóban nagy segítség kell, és mindenkinek kell a segítség, mert mindenki hajlamos az elhűlésre és az elszállásra. Az, hogy az ember mit gondol magáról, az egy másik kérdés. Nekem van 40 év óta a gimnáziumi osztálytársaim, 6 fiú. Együtt vagyunk a gimnázium óta, a papik. Egyszerűen van közöttük nagyon ismert ember, van közöttük külföldön élő srác is, 2 is van, egyik az kiküldetés, a másik pedig életvitelszerűen. A 6 papi mindig együtt van. És ott nem vagy több, vagy kevesebb. Ott ugyanaz a vagy, akit oda mentél 13 évesen a gimibe, 14 évesen, és együtt voltál velük, és a mai napig a papik együtt vannak. Ott nem tudsz kamúzni. Azt mondják, hogy jaj, adjál már, ismerlek 40 éve, adjál már ezen a hülyeséggel, és ott nincs mellé duma. Ott láttuk egymást nagyon sok helyzetben, veszteségek, halálok, válások, születések, újabb házasságok, rengeteg, és ugye az élet az sose statikus, ott mindig történik valami, nincs az, hogy most akkor, na ez marad, hanem mindig valami, minden elmúlik, a jó is, meg a rossz is. Ott nem tudsz kamuzni, amikor ott vagy a fiúkkal, mert vagy csak az első üveg végéig tudsz kamuzni, maximum aztán, hogy is te is elesel. És szerintem ez egy fontos dolog, hogy maradj a talajon, hogy most akkor nem kell szétszállni. Ez az egyik. A másik, a veszteségek feldolgozása, hát az nagyon rosszul megy. És itt igazából a drámai veszteségek feldolgozása. Az üzleti veszteség az egy másik kérdés. Mert azt meg lehet csinálni bármikor. Tehát hogy abból föl lehet. Az élet elvesztése az rettenet. Tehát ott ugye nincs kivel vitatkoznod. Ott azt mondod, hogy most miért pont ő? Miért nem más? Miért így? Miért úgy? Miért amúgy? De az édesapám viszont a korán ment el, és nagyon-nagyon odavert a tesómnak is, nekem is, anyunak is. És nehéz azokat feldolgozni, amikor nem tudod elmagyarázni, mi miért történik. Mert hogyha megoldható, vagy meg tudod oldani saját hatáskörön belül, akkor az úgy, akkor rajtad múlik. Én ideig próbálkoztam az, hogy én elmegyek repülni, és vettem is órákat sőt elég sokat vettem órákat, és minden pénzemet arra költöttem, hogy én repülhessek. És megkérdezték, hogy miért. És mondtam, hogy ezért, mert én akarom irányítani. Amikor fönülök utasként egy repülőgépen, akkor reménykedem abban, hogy jó a pilóta. Most már azért mögöttem, vagy majdnem 2 millió kilométer, az én elég sokat repültem életemben, most már azért statisztikában, hogy az ember elkezd kicsit rettegni, hogy most akkor hát az leszokott már olyankor, szokott történni valami. De viszont amikor én vezetek, akkor az teljesen más. Akkor nálam van, akkor tudom azt, hogy én rontom, mert én csinálom rosszul. És amennyire hamar be tudtam szeretni a repülésben, amikor megszületett a kislányom, aznap abba hagytam. Feladat. Más feladatod van akkor. És az a feladatod, hogy most, hogy akkor ne veszélyeztesd magad, mert neked azt a... Nekem nagyon késő jött a harmadik gyerek, és egy másik házasságból, és nagyon nehéz volt. Azt gondolom, hogy sokkal, amikor az első gyerek megszületik, vagy a második, akkor ez egy teljesen más. Akkor még az ember építi a karriert, akkor még pörög, akkor még énnel kezdődnek a szavak. És amikor megszületik a gyereked, akkor azon a gyerek és én, a lányom és én, a fiam és én. Csak aztán mondtam, az ember megint eltelik egy idő, és növögetnek a nagyobbik gyerekek, és jön a harmadik gyerek, aki egy újabb élethelyzetben kapja el az embert, egy idősebb, amikor már kialakultak nagyjából a karrierviszonyok, már megvan az, hogy van már lakásom, már nem kell újabb lakásra gyűjteni, mert van az autóm, akkor nem kell újabb autóra gyűjteni. És akkor kicsit jobban ráérsz a gyerekre, és vagy másképpen éled meg a gyereket. Nem rosszabbul vagy jobban, mert ugyanúgy szereted az összes gyerekemet, csak másképpen, más a rászánható, nem a mérték, hanem a eltartalma más. És szerintem és lehet, hogy ez végszó lesz, mert látom, időben vagyunk, úgyhogy én azt mondom, hogy van nekem egy nagyon régi mondásom, nagyon sokat azért használom, mert talán ez segít, hogy az, hogy elesel, és a földre kerülsz, ez benne van a pakliban, ez az életnek a része. Pont ennek a körforgásnak a része. De az, hogy a földön maradsz-e, vagy felkelsz, az már a te döntésed. És hogyha elhiszed azt, hogy meg tudod csinálni, és föl akarsz kelni, és újra, és újra, és újra neki mész, akkor is, hogyha valami nem jön össze, akkor az a te saját döntésed, a te saját nagyságodnak, a lelki nagyságodnak a felismerése, hogy te képes vagy arra, hogy olyat mutass magadból, amivel képes vagy kijönni egy problémából, és képes vagy egyébként példát adni másnak is arra, hogy te ki tudtál jönni. Tehát elesni és földre kerül az élet része, de hogy felkelsz-e, az a te döntésed.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk, szerintem nagyon sok fontos gondolat elhangzott. Köszönöm, hogy itt
volt. És gratulálok a műsorhoz, mert ez egy nagyon hiánypótló műsor, azt gondolom.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, ennyi volt a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Krisán László volt a vendégem, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. Tartsanak velünk egy hét múlva is, akkor is lesz Lélektér. Várom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígmanda.